Megkerestek a sajtótól, hogy adjak interjút a szexmentes kapcsolatról. Már az elnevezés is enyhe, eufemisztikus, tehát szexmentes kapcsolatnak nevezni azt, ami gyakorlatilag egy elhidegült párkapcsolat, túlságosan gyengéd megközelítés. Sajnos van egy ilyen irányzat a szexológiában, és ezzel én nem értek egyet, melyben a különböző komoly szexuális zavaroknak egyre enyhébb elnevezéseket adnak, hogy ne sértsék annyira az emberek egóját. Ami régen impotencia volt, az ma merevedési zavar. Természetesen erre lehetne azt mondani, hogy az impotencia egy végleges állapot, a merevedési zavar pedig az esetek nagy részében csak átmeneti, de még a végleges merevedési zavarnál is azt a kifejezést használják, hogy erektilis diszfunkció, ED, vagy merevedési zavar. Igen. Tehát az impotencia szót nem szívesen használják már. Ugyanez igaz a frigiditásra. Már nincsenek frigid nők, csak alacsony nemi vágyú nők, kevés libidójú nők, hiposzexuális nők, ugyanez igaz természetesen a férfiakra, tehát félreértés ne essék, tehát a hiposzexualitás kifejezések nyilván mindkét nemre vonatkoznak, csak mivel a frigidből indultunk ki, ezért ezt a nőkre vonatkoztattam. A perverz, illetve perverzió kifejezéseket sem használjuk már. Pont nemrég írtam erről, és akkor valaki felhívott telefonon, hogy képzelem, hogy én perverziónak írtam le azt, amikor egy férfi szereti mutogatni a nemi szervét. Akár nyilvánosan, akár kéretlenül bárkinek. Hát kérem szépen, ezeket az embereket régen szatírnak hívták, ma már péniszküldőnek, exhibicionistának, magamutogatónak, és amikor ezt egy gyűjtőnévbe rendezik, akkor pedig semmiképpen sem perverziónak, hanem fétisnek hívják. Tehát itt is nagyon-nagyon finom lett az elnevezés. Nem az a bajom azzal, hogy ilyen enyhe kifejezéseket adunk, hogy ezeket, ezeket az embereket nem akarom, hogy megbélyegezzék. Természetesen senkit nem akarok, hogy megbélyegezzenek. De az ember saját magát sem fogja így, idézőjelben megbélyegezni, holott nem ártana. Nem ártana, mert betegségtudatra szükség van. Most ezzel is lehet vitatkozni, hogy jó-e, ha az embernek van betegségtudata. Nyilván lesznek sokan, akik azt mondják, hogy nem jó, de én 100% biztos vagyok benne, hogy az első lépés bármiféle javulás, fejlődés, gyógyulás felé, ha az ember elismeri, hogy valami baja van. Most nem biztos, hogy ez betegség, ez lehet bármilyen probléma, anyától való leválási képtelenség, vagy fordítva, amikor az anya rájön, hogy valójában szerelmes a fiába, erről is nyilatkoztam a Fanni magazinnak egy korábbi számába, ez az Iokasztész-szindróma. De a lényeg az, hogy jöjjön rá mindenki, hogy mi a baja, hogy mi a zavara, mi az, ami akadályozza őt a kiegyensúlyozott szexuális életben, és ha már nevén nevezte a gyereket, és a szexmentes kapcsolatot végre az eredeti nevén nevezi elhidegült párkapcsolatnak, akkor onnantól kezdve már elindul a javulás útján. Csupán ezzel, hogy tudatosítja, hogy valami nem stimmel velem, valami nem stimmel a párkapcsolatommal. Úgyhogy hagyjuk ezeket a gyengéd, aranyos, kedves, már-már hízelgő megnevezéseket, nézzünk bele a tükörbe, legyünk őszinték, legalább önmagunkkal szemben. Na most visszatérve a szexmentes kapcsolatra, mennyire másképp hangzik az, hogy szexmentes, ami már-már feloldozza az embert az alól, hogy tulajdonképpen egy kapcsolatban kellene, hogy legyen szex, hiszen azzal, hogy szexmentesnek hívjuk, egy új kategóriát teremtünk meg a párkapcsolatokban. Az egyik párkapcsolat ilyen, a másik olyan, a harmadik szexmentes, a negyedik amolyan, egy a sok közül, na és. Ez csak egy újabb kategória. És nem látszik a szexmentes szóból, ebből a jelzőből, hogy basszus kulcs, hát itt valami nem stimmel. Ellenben az elhidegült párkapcsolatnak már a neve is mutatja, hogy egy párkapcsolatnak meleg, szeretetteljesnek kellene lennie, és szexteljesnek, de nem az, mert az elhidegült, mint befejezett melléknévi igenév, azt mutatja, hogy valami elindult a múltban, és be is fejeződött, és most arra elértünk egy állapotba, és abban vagyunk, és ez rögzült. Nagyon-nagyon szép ez a kifejezés, és én ezt a kifejezést szeretném használni erre a problémára. Mert akármilyen baráti, szeretetteljes egy olyan kapcsolat, ahol nincs szex, az akkor is el van hidegülve. Így szenvedő szerkezetben. Sokáig úgy tanultuk, hogy a magyar nyelvtanban nem szép, nem őshonos, nem jó a szenvedő szerkezet. Szerintem használjuk nyugodtan, nyilván ez a szokásos példa, ez a macska fel van mászva a fára, ez olyan erőltetett, de például az, hogy a pár el van egymástól hidegülve, teljesen belefér. No, miért foglalkozok egyébként ennyit a szavakkal, meg azoknak a jelentésével? Azért, mert nyelvében él a nemzet, és már ahogy valamit megnevezünk, már azzal hatunk önmagunkra és a másikra. Teljesen más, ha azt mondom valakinek, hogy faragatlan vagy ha azt mondom, hogy bunkó vagy. A kettő jelentheti ugyanaz, de mégis valahogy más a mögötte lévő érzés, más közvetítek, és az illető is másképp fogja magát érezni. A faragatlannak címkézett személy nem fogja magát olyan kellemetlenül érezni, mint az, akire azt mondtam, hogy bunkó. No, visszatérve az elhidegült párkapcsolatra, igenis érezze magát kellemetlenül az, aki elhidegült párkapcsolatban van, mert ez nem normális. Annyira gyakori már, hogy erről beszélni kell, írni kell, és nem tudom, hogy régen ez pontosan hogy volt, de könnyen lehet, hogy nem volt annyi szex nélküli párkapcsolat, mint manapság. Ezt nem merem 100%-osan biztosan kijelenteni, de van egy olyan érzésem, hogy talán ez nem volt annyira elterjedt. Erre azért gondolok, mert ma már ezer okot fel lehet sorolni, hogy valaki miért nem akar nem életet élni. Régen azért nem voltak meg ezek a kiváltó tényezők. Tehát például az egyik ilyen ok a mobiltelefon gyakori használata. Tetszik, nem tetszik, leterheli az agyunkat, és mivel a szex agyi irányítású, agyból kiinduló, ott végződő orgazmusnak is hiába vannak testi jelei, de mégis csupán agyi területeket ingerülve, ingerelve is elérhető állapot, ezért mondhatom azt, hogy a szex teljes mértékben az agyból indul ki, és ott is fejeződik be. Tehát, hogyha az agyat valami zavarja, akkor nincs szex a továbbiakban, először csak csökken, aztán a végén el is hal. Tehát a mobiltelefon az egy rendkívül erős tényező ilyen szempontból. Akármit csinálsz a mobilon. A telefonálás az még nem, de bármi olyan, ami ilyen képernyőnézegetéssel társul, az már igen. Tehát a szem a következő, az agy mellett, aminek a terhelése gondot okoz a nemi életben. Tehát minden, amit a szemeddel és az agyaddal egyszerre csinálsz. A mobiltelefonon vagy a számítógépen, de első helyen mindenképpen a mobiltelefon vezet. Felesleges lenne, de akár fel is sorolhatom, hogy mi mindent lehet csinálni a mobiltelefonon. Én néha így bevallom, zavarban vagyok, hogy most mennyire legyek szájbarágós, vagy mennyire ne legyek az, mert azt veszem észre, hogy egyre nagyobb az igény a szájbarágásra, tehát, hogy mindent iszonyatosan részletesen mondjak el, de valamikor régen, amikor én még szájbarágós voltam, akkor, és a sajtónál dolgoztam, mint tényfeltáró riporter, akkor azt mondta a vezető, hogy ez nem a híradó, amit a kommunista időkben lejátszottak az embereknek, amikor a tévé elmondta az embereknek, hogy mit kell gondolnotok. Tehát én nem mondjam meg az embereknek, hogy mit gondoljanak, hanem csak tárjak fel tényeket, aztán majd ők eldöntik, hogy mit gondolnak. És én annyira átálltam erre, hogy sok esetben már nem vagyok annyira szájbarágós, leírok eseteket, megmutatok történeteket, azt, hogy mi segített annak az embernek mondjuk abban, hogy helyreálljon a szexuális problémája, de nem szedem, nem biztos, hogy pontokba szedem, hogy te ezt, meg ezt csináld. Ugyanakkor erre van igény. Tehát visszatérve a mobiltelefonra, nyilván mindenféle közösségi média nézegetés, hírolvasás, erről elég keveset beszélünk, pedig a hírolvasás is ugyanúgy zavaró tud lenni. Főleg mostanában, amikor rengeteg az életünket nagymértékben befolyásoló negatív hír. Aztán hát nyilván a pornó, tehát ezt már úgymond mondanom se kellene, tehát a pornó. Sajnos ide jönnek a videoklippek is, tehát ha valaki videoklippeket nézeget a számítógépén, vagy mobilján, vagy akár a tévén, ezek is károsan hatnak a szexualitásra, mert rengeteg olyan zenei videóklip van, ahol hát én már kiraknék néha egy-egy karikát, mondjuk egy 12-eset néha akár simán kiraknék, és befolyásolja az embert óhatatlanul, amikor folyamatosan azt látja, hogy a videoklippekben a nők mondjuk rázzák a feneküket, lehet, hogy elvárja, hogy a felesége, barátnője is ugyanígy rázza a fenekét, és hogyha ő ezt nem teszi, vagy történetesen nem olyan a feneke, mint amilyet a videóklippeken látni lehet, akkor a férfinak már nem is lesz, úgymond, ingerenciája arra, hogy azt a nőt jól megdugja. Tehát ez is ide tartozik, de mondom, hogy az ártatlan, szexsemleges hírek is befolyásolóak. Természetesen a nyereményjátékok, aki tipmixel, lottozik, akármit csinál a mobilon, az sem jó. Akkor a különböző interaktív játékok, mondjuk ezeket már általában inkább számítógépen játsszák. Igazából bármiféle játék, teszt, kitöltés, jóslás, akármi, ami van az interneten, ez mind-mind ide tartozik, hogy minél többet csinálod, annál kevesebb jut a nap végére az agynak arra, hogy még a szex iránt érdeklődjön. És természetesen a vége láthatatlan csetelések, társkeresőzés, stb. Szóval igazából nem is tudnám felsorolni, hogy mennyi mindent lehet a mobilon csinálni, ami nem tesz túl jót. Talán a GPS még egy ilyen kivétel, mert azt ugye nem folyamatosan nézi az ember, meg hát közben azért vezet. No, de ezeket igazából mindannyian tudjátok, valahol feleslegesnek éreztem elmondani. Lásd előző komment. Visszatérve az előző félmondatomra, hogy a nap végére már nem lesz ereje az agynak arra, hogy más örömforrásra koncentráljon, mert kimerül. Mindig azt halljuk az agykutatóktól, hogy nem használjuk ki az agyi kapacitásunkat, és a legtöbb ember nagyon minimálisan használja csak ki, stb. Ebből következtethetünk egy rettenetesen téves megállapításra, és ezt most mindenképp szeretném tisztázni, ezt a tévhitet eloszlatni, és ezt a hiedelmet kiigazítani, ez pedig az, hogy az agy végletekig terhelhető, mert úgy is bírja, mert úgy sem használjuk ki a kapacitást. Hát nem. Nem. Valóban tény, hogy minden nap egy új lehetőség, tehát reggel, minden reggel lehetőségünk van, hogy azt a napot is elbasszuk, de a helyzet az, hogyha nap folyamán olyan tevékenységeket végzünk az aggyal, ami leterheli, akkor az agyunk bizony elfárad. Végül is miért ne fáradhatna el? Ahogy bármelyik testrészünk elfárad, ha sokat használjuk, ugyanúgy az agy is képes arra, hogy elfáradjon. Logikus, nem? Tehát nem végletekig terhelhető, még akkor sem, hogyha nem használjuk ki teljesen. Ráadásul a rossz hír még itt ezzel kapcsolatban az, hogy amikor bizonyos tevékenységeket végzünk, akkor bizonyos meghatározott területeit használjuk az agynak, és a többit nem. Tehát például a pornófüggőségnél megfigyelték, hogy az amigdala, a ventrális triátum és az előső-hátulsó öftekervény aktivizálódik ilyenkor, márpedig a három terület túlzott aktivizálása hipofrontális szindrómát okoz. Most nem mennék ebbe túlságosan bele, akit érdekel, olvassa el az Így kezeld a pornófüggőséget című könyvemet. A lényeg az, hogy az sem jó, hogyha az agy bizonyos területét túl sokat használjuk, és nem csak az nem kívánatos, hogy valamit ne használjunk az agyból, hanem az is ellenjavalt, hogy valamit meg túl ingereljünk. És ez a terület az, amiről sokkal kevesebbet beszélünk, mint kellene. Tehát egy agyunk van, egy agy van, amit le lehet terhelni egész nap, és nap végére, attól függően, hogy milyen benyomások értek napközben, vagy akár a párod által, vagy lesz kedved szexelni, vagy nem lesz kedved. És akkor ismét ez a nap végére, innen már kikövetkeztethető ebből a kis félmondatomból, hogy a megoldás lehet az, hogy kezd a napot szexel. És akkor nem fogsz a nap végére már a sok különböző inger miatt nem kívánós lenni. Rettenetesen sokszor javaslom ezt egyébként a pároknak, tehát a reggeli szex az nagyon sok mindent megoldana, és ilyenkor általában a férfiak pozitívan reagálnak, a nők pedig negatívan. Ez azért van, mert a nők nagy része reggel nem érzi azt a nemi vágyat, amit a férfi természetesen érez a hajnali merevedés miatt. Ugyanakkor mégis nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy gondolkodjon el a reggeli szexen, még akkor is, hogyha esetleg ez rövidebb, tehát nem egy hosszú etap, mert mondjuk sietés van, de akkor is kellemes lesz a reggeli szex, hogyha nem jutnak el az orgazmusig a párok, de legalább valami történik, ami a párt összeragasztja, egyben tartja, ami által a nő nőnek érzi magát, a férfi férfinek érzi magát. Jó, tehát nem kell csúcs teljesítményre törekedni, de azért valami történjen reggelente. Azt is megfigyeltem a szexuálterápiában a klienseimnél, hogy amikor arról beszélnek, hogy miért nem élnek nemi életet, akkor mindenki elmondja, hogy milyen egy napja, és ha mindenki alatt tényleg azt mondom, hogy ez 100%-os reprezentatív minta, soha eddig egy olyan kliensem nem volt, aki a hétvégéről beszélt volna magától, mindig mindenki a megkérdezettek közül a hétköznapját írta le. És akkor én várom, hogy mondják, hogy na és hétvégén ehhez képest hogyan alakul a napirend, és valahogy idáig nem szoktak eljutni. Nem értem miért. Miért nincs hétvége egy pár kapcsolatában, miért nincs hétvége egy családban, hogy lehet az, hogy csak a hétköznapról számolnak be nekem mindig? Ezt a kérdést tulajdonképpen válaszoljátok meg ti, aki ezt hallgatjátok, mert én ilyenkor minden egyes alkalommal rá kellett, hogy kérdezzek, hogy oké, értem, hogy reggel rohanás van, gyereket el kell vinni az iskolába, este 6-kor hazaértek, az egyik fáradt, a másik még otthon dolgozik a házi munkában, és akkor vacsora, fületés, és mire mindenki ágyba kerül, már hullák vagytok. Na de mi van hétvégén? És akkor mindig szokott lenni egy kis hatásszünet, tehát így meglepődnek a kérdésen, azt vettem észre, de tényleg a hétvége az nincs benne az emberek gondolkodásában. Nekem az is jó, hogyha hétvégén él egy nemi, tehát egy pár nemi életet, tehát a szexuálterápia szempontjából az is nagyon jó, tehát nem muszáj hétköznap ezt bezsúfolni, hiszen tényleg elég stresszesnek tűnik, főleg amikor már kisgyerekek is vannak, akiket nem lehet hova rakni, és nem lehet megoldani mellettük olyan könnyen a hajnali vagy az esti szeretkezést, de valahogy jusson eszünkbe, hogy van hétvége, amikor egy kicsit más a történet. Például kisgyerekek esetén szokott lenni ez a délutáni csendes pihenő, amit amit mondjuk az óvodában már úgyis megszoktak. Jó, nem minden gyerek szereti, de azért a többség megtanulja, hozzászokik egy idő után, na és akkor ezt a délutáni csendes pihenőt, ezt be lehet vezetni nyugodtan az otthoni együttlétbe is, és akkor a csendes pihenő alatt tud a pár akár szeretkezni. Tehát most csak úgy mondtam hirtelen egy példát arra, hogy amikor azt mondják nekem, hogy azért nem szeretkeznek, mert nincs rá idő, nincs rá hely, nincs rá körülmény, akár a gyerekek miatt. A gyerekek nagyon gyakori okként vannak egyébként megemlítve. Akkor ilyeneket tudok javasolni. Mert az nyilván nem olyan könnyű, hogyha azt mondom, hogy maradjatok ébren azután is, hogy a gyerekek elaludtak. Persze mondhatnám ezt, még soha senkinek nem mondtam, de akár mondhatnám is, hogy valamikor ti is fiatalok voltatok, és jártatok bulizni, és éjjel jártatok bulizni, a legtöbb buli este 11-kor még be se indul, tehát mondjuk 11:30 éjfél körül egyáltalán elindul a buli, és nektek addig ébren kellett lenni? Azt meg tudtátok oldani? Akkor otthon is oldjátok meg, hiszen gondoljatok arra, hogy újra fiatalok vagytok, és ahhoz, hogy valamit tudjatok csinálni, ahhoz ébren kell maradni. Ez simán megtörténhetett akár még abban az időben, amikor a szüleitekkel laktatok együtt, és mondjuk nem akartatok hazavinni, vagy nem lehetett, nem engedték, hogy bárkit hazavigyetek, akkor egy-egy buliban megoldottátok a dolgot, vagy a buli hely környékén, vagy hazafelé jövet valahol, erdőben, mit tudom én, kocsiban, bárhol. Tehát szeretkezni igazából nagyon-nagyon sok helyen lehet, nagyon sok időpontban lehet, csak leleményesség kell hozzá, és nyitottság. És az elején tervezés. Ezt nem szeretik sokan, hogy jaj, megtervezni a szexet, ez milyen, meg miért nem spontán. Spontán akkor tud lenni, hogyha valóban minden körülmény adott hozzá, de amint bejönnek nehezítő körülmények, akkor már kell egy kis tervezés, de ettől nem kell megijedni. Legalább az elején. És a nyitottság meg főleg nagyon kell, de visszatérek arra, amit az elején javasoltam, hogy reggel a legkönnyebb, akár egy kicsit hamarabb felébredve. Vagy ha megbeszélitek előre, hogy egyik kötöknek nehezebb a felébredés, de attól még benne van a hajnali szeretkezésben, akkor majd a másik átveszi a vezető szerepet, és nem gond, hogyha a passzív fél még félig alszik. Tehát ez is lehet érdekes. Úgy szeretkezni, hogy a másik még félig alszik. De előtte megbeszéltétek, közös, kölcsönös megegyezésen, megállapodáson alapul ez a dolog, nem pedig azon, hogy az egyik teljesen alszik, és akkor a másik ennek ellenére kikezd vele szexuálisan, mert ez ugye már egy kissé súrolja a beleegyezéses nem erőszak határát, amit nem szeretnénk. Jó, tehát azt, amit előre megbeszéltek, és az, ami utána mind a kettőben jó érzéseket hagy, azt csináljátok. No, egy kicsit még az ilyen elhidegülésről agyi szempontból közelítettem meg, de másképp is tudok fogalmazni, energiahiány. És akkor ez most ugye kicsit most ilyen ezoterikus vonulat. Ezoteriában, természetgyógyászatban gyakori ez a kifejezés, hogy energia. Vannak bizonyos színek, amik segítenek abban, hogy az ember feltöltődjön energiával, és vannak olyanok, amik meg túlságosan lenyugtatják. Na most Az otthonok általában úgy vannak kialakítva, hogy a hálószoba nyugtató színű legyen, ahol meg nappal vagyunk, vagy nagy szoba, vagy nappali, az pedig élénkebb legyen. Hogyha azt tapasztalod egy ideje, hogy nagyon nem akar semmi történni a hálószobában, ahol mondjuk ilyen zöld, vagy világos kék, vagy semmilyen színű a fal, akkor lehet, hogy érdemes lenne a narancssárga, sárga, stb. Nappali helyiségben megpróbálni valamit akciózni. Ez is segíthet. Segít az, hogyha az ágynemű, ugye a feng shui szerint legalábbis piros, vagy ilyen pink színű, segíthet az, hogyha ilyen színű párnákon ültök. De ezek már ilyen tényleg ilyen ezoterikus megoldások, és nem minden ember számára vonzóak, illetve nem is hihetőek sokak számára. Úgyhogy megyünk tovább egy kicsit még ebben a témában. Amit mindenképpen érdemes megfontolni, úgy elég komolyan, hogy legyen az étrendben egy kis változtatás, és legyenek benne olyan fűszerek, illetve élelmiszerek, amik fokozzák a nemi vágyat. És a testmozgás területén is érdemes valamit bevezetni, ami a nemi vágyat generálja. Nem nehéz kitalálni, az altestet kell mozgatni, így vagy úgy. Tehát elsősorban olyan mozgásokra gondolok, ami ez egyébként el se kell otthonról menni, amivel ez a terület aktivizálódik, ami a nemi apparátust foglalja magában, tehát a medence, fenék, a pénisz környéke, a puma környéke. Jó, tehát guggolás, láblengetés, stb. Ezek segítenek, hogy vérrel teljen meg ez a rész. Ezek most tulajdonképpen felszínes tanácsok voltak, ha azt vesszük, nyilván ahhoz, hogy egy pár nem élete rendbe jöjjön, ahhoz sokkal mélyebb elemzésre van szükség, és egyénre szabott tanácsokra. Úgyhogy nem ennyiből áll egy komoly szexuálterápia, félreértés ne essék. Ennél sokkal többből. Egy biztos, hogy ez nem egészséges, ha egy pár nem kívánja egymást szexuálisan. Testvérekként, barátokként együtt élni nem ideális. Lehet, hogy már egyikőtökben sincs nemi vágy a másik iránt, és ezért nem hiányzik a szex, mert úgy érzitek, hogy nem csak a párotokat nem kívánjátok, hanem ezen kívül úgy nagyjából az egész szex ki lett dobva, és le lett húzva a vécén, és ezért ez a kapcsolat működőképes, és lehet ez így, lehet ezt 6-8 akárhány évig húzni, tudom, voltak ilyen klienseim, akik 6 év után kerestek meg, 6 év szex nélküli élet után. De mi van akkor, hogyha aktivizálódik a párotokban a szexuális én, és megismer valakit, aki iránt újra érezni fog szexuális vágyat, és félrelép, vagy akár el is hagy miatta. Ez mindig benne van a pakliban. Még akkor is, ha azt hiszitek, hogy soha többé nem fog érdekelni már a szex. Vannak olyan szex nélküli párkapcsolatok, ahol ez egy kényszer állapot, mondjuk az egyik fél betegsége miatt, vagy az egyik fél érdektelensége miatt, és az a fél, aki miatt nincs szex, általában nem szokott arra gondolni, hogy a férjének, feleségének ez mennyire hiányzik. Azt hiszi, hogy hát jó van, így csináljuk már egy ideje, ahogy nekem nem hiányzik, úgy neki sem. Érdekes, hogy mennyire nem szokták a felek beleképzelni magukat a másik cipőjébe, és általában azt feltételezik, hogy ami rájuk igaz, az a másikra is igaz. De hát ez nem így van. Egyáltalán nem így van. Egyébként azért is szokták ezt így gondolni, mert a hiányt elszenvedő fél nem panaszkodik. Ez most egy másik téma, hogy miért nem képesek a párok őszintén kommunikálni igényeikről, hiányaikról egymással, de a lényeg az, hogy nagyon sokszor nem panaszkodnak. De te, aki ezt a podcastet hallgatod, és hasonló helyzetbe kerülsz, gondolj arra, hogy igenis hiányzik a párodnak a szex. Lehet, hogy neked nem hiányzik, mert éppen beteg vagy, de a párodnak hiányzik. És nem szól, nem panaszkodik, rád van tekintettel, te vagy a fókuszban, de attól még neki ez hiányzik. Nagyon sok olyan kapcsolat van, ahol a nők a menstruációt és a menstruáció előtti utáni szakaszt arra használják, hogy addig se kelljen szexelni. És ezt azért teszik, mert valójában nem is olyan jó a szex a párjukkal, illetve sok nőnek folyása van, hüvelygyulladása, hólyak problémái, nagyon sok a húcsőgyulladás, a felfázás, hüvelygomba, stb. És ezek mind-mind jó lehetőségek, hogyha nincs is valakinek tartós betegsége, de visszatérő betegségként ezeket az átmeneti akut állapotokat kifogásként lehet használni, hogy most miért nem akarok ismét ágyba bújni a férjemmel. Ha észreveszed, hogy túl gyakran van valami ilyen jellegű bajod, akkor annak a hátterében bizony szexuális hárítás lehet, nagy eséllyel van. Csak erre nagyon kevesen gondolnak, és nem biztos, hogy a nőgyógyász urológus megemlíti, sőt, majdnem biztos, hogy nem említi meg, hogy ez bizony ott van a pakliban. Jó, tehát ezen is érdemes elgondolkodni, hogy miért generálsz magadnak egy visszatérő betegséget, vagy akár egy hosszantartót, ahelyett, hogy őszintén megmondanád a párodnak, hogy nem jó veled a szex, nem élvezem, menjünk el egy szexológushoz, és hozzuk rendbe ezt az egészet addig, amíg lehet, és amíg érdeklődő, és nyitott vagyok rá, mert még van előttünk 10-20-30-40 év, ki tudja, hány évesek vagytok, és hogy ezt nem akarom így leélni, hogy nem jó veled a szex, és emiatt inkább mindig megbetegítem magam. Jó, tehát ez is kellene hozzá. A szex az a ragasztó, ami a párokat egymás iránti érzéseiben elmélyíti, kötődés, intimitás, együttlét, egység, harmónia, ezeket leginkább akkor éli át az ember, amikor közösül a másikkal, és ha ez nem történik meg, akkor nincs olyan mély, egymásba elvesztünk érzés. nincs olyan mély odaadás, feloldódás, tehát semmiképpen sem lehet egyenrangúnak nevezni egy ilyen kapcsolatot, ahol ez nincs meg. Nem is az egyenrangú a jó szó, most keresem a megfelelő szót, de az egyenrangú, tehát egy ilyen kapcsolat nem egyenértékű, talán ez jobb, egyenértékű azokkal a kapcsolatokkal, ahol meg van szex. Tehát ez egy alacsonyabb rendű kapcsolat, ez egy beteg kapcsolat, ez egy sérült kapcsolat, ez egy megjavítani való, helyreállítani való kapcsolat. És értem én, hogy nagyon szeretitek egymást, és hogy barátként tekintetek egymásra, és puszi-puszi, drágám, édesem, stb., de közben egymás nemi szervét nem vagytok hajlandóak összerakni, akkor lássuk be, hogy a köztetek lévő szeretet el van hajolva. Igen, el van hajolva. Ez egy elhajlás. És nem a normalitás irányába, hanem a barátság irányába, a lakótársak vagyunk irányába, stb. És ilyenkor már sokszor drasztikus beavatkozás is kellhet. Szoktam is egyébként javasolni a pároknak a drasztikus beavatkozást. Nem ezzel kezdek nyilván, de van, hogy nem segít más, csak valami olyasmi, ami megszünteti ezt a barátom, a házastársam érzést. Úgyhogy az biztos, hogy itt valamit tenni kell, mert ez nem jó. Ha pedig az van, hogy érzés szinten sem kötöttök már úgy egymáshoz, akkor meg tényleg nincs is miről beszélni. Van olyan, hogy egy kapcsolat egyszerűen véget ér teljes mértékben, az elhidegülés, a kihűlés, az már a szív szintjén is jelentkezik, és nem csak a nemi szervek szintjén, de hát ez már megint egy másik történet. Én arról kezdtem el a mai podcastet gyártani, abból a gondolatból kiindulva, hogy még menthető a kapcsolat, még van szív, még van szerelem, még van nagyon erős elköteleződés, még tetszik a másik külseje, még akarom mellette férfinak érezni, nőnek érezni magam, még nem engedném el, még nem a barátom teljes mértékben, csak mondjuk már 95%-ban, tehát még menthető. És amíg még menthető, addig kell közbeavatkozni.